hányan ismertek a környezetetekben bátorító embert? Tehát hányan hányan élveztétek már ennek a jótékony hatását, hogy valaki így bátorított titeket, és tényleg visszaadta azt az elveszett erőt, azt az elveszett önbizalmat, azt az elveszett hitet, amivel jó élni, és ami nélkül az ember ilyen sótlan. Csak úgy gondoljatok bele, hogy jó érzés volt? Tehát hasznos volt, amikor valaki bátorított? Rendben. Most, ha belegondolsz abba, hogy mit adott neked, tehát akár csak abban a percben, abban az órában, amikor valaki bátorított téged, akkor gondolj bele abba a lehetőségbe, ami neked megvan azzal, hogy te bátorítasz, és főleg egy házasságon belül. Tehát ott együtt élsz a férjeddel, feleségeddel, és igazából abszolút érvényes rád, amit példabeszédek 14-ben, 12-14-ben olvastunk múlt héten, hogy amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól, és amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. A házasságban nincs mese, te nagyon szigorúan és nagyon, nagyon következetesen azt kapod vissza, amit mondasz és amit teszel. Annak a gyümölcséből laksz jól, amit a szád, amit mondasz. Nagyon egyszerű. A gyümölcs az valami, ami nem azonnal jelenik meg, hanem az idő múlásával megterem. Én mondok valamit Encsinek, és Encsi gondolkozik rajta. Ha jót mondtam, akkor gondolkozik rajta, épül vele, és aztán kedvesség, szeretet és tisztelet formájában kapom vissza. Ez a gyümölcse annak, amit mondtam. Bátorítottam őt, szerettem őt, hittem benne, elmondtam neki, hogy milyen nagyszerű. Ezt nem felszínesen a péntek reggeli jó cselekedetemként, hanem szívből őszintén elgondolkoztam rajta, és csak egyszerűen nem tartottam titokban azt, amit gondolok a feleségemről. Elmondtam neki, és aztán ez gyümölcsöt terem. És ez a gyümölcs, ezzel én lakok jól, ez tisztelet volt, ez békesség volt otthon, ez egy finom reggeli volt, nem tudom, visszakapom valahogy. És persze ez nem egy üzlet, ahol én majd kigondolom, hogy kéne holnap egy jó kis reggeli, úgyhogy este bátorítom a feleségemet, és másnap reggel fincsi reggelit kapok, és akkor így strigulázok, hogy vajon mennyit kell még befektetnem, hogy kijöjjön az, amit kapni szeretnék. Tehát ez nem így néz ki, hanem csak egyszerűen tudatában vagyok annak, hogy tényleg azzal lakok jól, amit mondok. De ugyanígy fordítva is, tehát hogyha ha én rosszul bánok a feleségemmel, és kritizálom őt, vagy csak egyszerűen férfiként csendben vagyok, befogom a számat, és elmulasztom a kötelességemet, hogy bátorítsam őt, akkor lehet, hogy pokróc magatartást kapok vissza, éles szavakat, kritikát, nem tudom, Encsinél nincs ilyen tapasztalatom, úgyhogy csak találgatok, hogy mi minden lehet ez, de egész biztos, hogy ez vissza is üthet. Úgyhogy a következő kéne, hogy így felismerjük, hogy hatalom van a kezedben a bátorítással. Szeretnél egy békés családi életet? Szeretnéd, hogyha a barátaid tisztelnének téged? Hogy felnézzenek rád? Szeretnéd, hogyha pozitív emberekkel lennél körülvéve? Akkor bátoríts, akkor építs, akkor dicsérj, akkor élj azzal a hatalommal, ami megvan a nyelveddel. Élet és halál, ugye? Kapcsolatokat építek, vagy kapcsolatokat rombolok, és mindez a nyelvemben van. És a másik, amit tudnod kell, és aztán még egy bevezető gondolat, de hogy néha tévedsz. Tehát te azt hiszed, hogy jót teszel a szavaiddal, és közben nem. Ha van egy kritikus szellemed, akkor lehet, hogy úgy érzed, hogy jót teszel azzal, hogy kijavítod a másikat. Hát nyilvánvaló a hibája, látod, és nyilvánvaló, hogy ez a hibája árt neki, árt nekem, és árt mindenkinek, úgyhogy én jót cselekedve kijavítom a társamat. És gyors vagyok a kijavításban. És aztán csodálkozom, hogy szelet aratok. Ugye? Hogy vihart aratok. Szelet vetek, hogy van, és vihart aratok. Kritizálok, rendet rakok a szavaimmal, és egyszer csak senki se boldog körülöttem. Gond van. És én tűnődöm rajta, hogy hol szúrtam el. Miért? Hát fáj az igazság. És a helyzet az az, hogy igen, nem tehetem. A kritika nem tartozik az építés eszközei közé. A konstruktív kritika, ami egy általánosan elfogadott világi kifejezés, egy fiktív kifejezés, ez nem létezik. Nincs olyan, hogy építő kritika. A kritika mindig rombol. A kritika mindig pusztít. Egyszerűen nem létezik. A konstruktív kritikának azt hívják, hogy dicsérek egy kicsit, ügyes vagy Ati, és amikor egy kicsit már így mosolygósabb az arca, akkor utána megkritizálom. Ügyes vagy Ati, de kérlek, legközelebb tudd a Biblia verseket. Tudod, amikor valamire hivatkozol, az a legkevesebb, hogy tudod. De jó kis üzenet volt, köszönöm. Hát figyelj, mi ez? Hát ez az, hogy gyere közelebb, és dír, orba vágom. Nem létezik ilyen, hogy konstruktív kritika. És megjegyzem, csoda, hogy ezeket a verseket tudtad, én ennyit se tudok. Úgyhogy én azért voltam kétségbeesve, mert ha nincs a jegyzetem, akkor egyetlen verset se tudok, nemhogy néhányat rosszul. Ez már építőbb volt, mert azonosultam vele, és elfogadtam az emberségével, idézővetével, a gyengeségével együtt, ami tök normális, tehát nem az én nagy lelkűségem, ez a valóság tényeinek az egyszerű elfogadása. Gyarló emberek vagyunk, sose lesz másképp. És amikor valaki kilóg ebből a sorból, akkor istenként imádjuk. Na nem, de azt mondjuk, hogy hű. Na, rendben, ezt értitek? Ez nagyon fontos. Rendben, lefordítom még egyszer, harmadszor is lefordítom, más nyelvre. Szeretnél változást a kapcsolataidban? Ki az, aki szeretne változást a kapcsolataiban? Oké. Mondom, mit kell csinálni. Tehát most ne tessék tovább gondolkozni. Húristen, mit tegyek? Tudod, hol a nagy csavarkulcs, amivel meg tudom bütykölni, tudod, a házastársamat? Árulnak itt lent a boltban ilyen csavarkulcsot, ami tökéletesen illik a női szívre. Férfiak ezt rendszeresen veszik, és akkor odamész, és megbütykölöd a feleségedet. És ezen törjük a fejünket, hogy mit kéne csinálni vele, hogy végre jól működjön. Mondom, itt a titok. Figyeltek? Ceruza, toll, elő van véve. Építsd őt. Bátorítsd a szavaiddal. Reggel mondd meg neki, hogy mennyire szereted. Mondd el neki, hogy milyen nagyszerűnek tartod, ahogy bánik a gyerekekkel. Mondd meg, hogy milyen nagyra értékeled, hogy dolgozik, és fáradtságot, és időt nem kímélve rendbe teszi a házat, a törődik a gyerekkel, sokan, akik dolgoztok, ugye gyerek mellett, emberfeletti teljesítmény. Tehát mi férfiak úgy vagyunk vele, hogyha ledolgoztunk egy napot, akkor utána semmit nem lehet már. De egy nő hogy csinálja? Nem dolgozik, hazamegy, és akkor kezdi az otthoni, a második műszakot. A megfelelni a férnek, megfelelni a gyereknek, megfelelni a kutyának, megfelelni a macskának, ha az is van. Mondd el neki, hogy milyen nagyra tartod az egyszerű hétköznapokat. Ezer dolog. Ülj le és gondold át, hogy kicsoda az az ember ott melletted. És amit csak találsz, amiért hálás lehetsz, azt mondd el neki. És Attila nagyon jól mondta, olyan könnyű ezt nem megtenni. Olyan könnyű ezt csak gondolni. Igaz? Csak gondolni. De a baj az az, hogyha ezt csak gondolom, a másik nem gyarapszik belőle. Ha csak gondolom, akkor az olyan, mint az a víz, ami ott van, és amivel meg lehetne öntözni a virágot, de nem öntöztem. Hát a virágnak az nem sokat segít. Neked megvan a dicsőséged, hogy én hoztam vizet, itt van. De ha nem öntöd ki, akkor az nem segít. Jó ez? Nagyon egyszerű. Építs. És hogyha esetleg bizonytalan vagy azzal, hogy vajon mi az, ami épít, vajon mi az, ami jó hatással van a másikra, ha kimondod, akkor csak gyorsan cserélj szerepet, és képzeld el, hogyha te hallanád azokat a szavakat, amiket most mondani készülsz. Neked jó lesne? Téged építene? És persze, mert férfiak és nők nem vagyunk egyformák, a teljes analógia nem helyes. Tehát néha férfiakként mi egy csomó mindent elviselünk, amit a feleségem mondjuk már nem viselne el. És néha pedig szeretnénk hallani valamit, amire a feleségem egyáltalán nem kíváncsi. Tehát oda-vissza ez nem működik tökéletesen, de mondjuk a kritika azért az úgy lelepleződik, mert azt egyikünk se szeretné. Jó? Ez jó lehet? Hasznos ez? Építsük egymást. Olyan sokszor van mondani valónk, nem? De nem merjük mondani, mert nem tudjuk, hogyan mondjuk. Hát egy jó módszer az, hogyha építésként mondod el. Hogyha azt, amivel esetleg úgy érzed, hogy problémád van, azt a területet veszed, és megnézed, hogy oké, rendben, ezen a területen van egy probléma, de mi minden van, ami rendben van? És akkor arról beszélsz, és azt erősíted, és azt építed. Van egy ilyen gyomírtó, az a neve, hogy... mi volt az, amit... Hogy? Ilyen gyomfolytó, nem tudom, ilyen fűpermet, vagy mi. És a lényeg az, hogy elvileg úgy írtja ki a gyomot, hogy megerősíti a füvet. És a fű megerősödik, és minden területet kitölt, és a gyomnak nem marad hely, és a gyom megfullad. Ez a módszer a hibák kijavítására. Nem az a módszer, hogy kikapálod a gyomot, hanem az a módszer, hogy megerősíted a füvet. Nem tudod elvenni a házastársad gyengéit, de meg tudod erősíteni az erősségeit. És ahogy építed és bátorítod őt, ő abban fog előrelépni, automatikusan azzal fog többet élni, ahol pozitív visszajelzést, ahol építést és dicséretet kapott. És ez megerősíti a jellemét, megerősíti a szívét, és megerősíti a jó tulajdonságait. És megjegyzem, hogy a megerősödött jellem, amikor a szeretetben biztos vagyok, képessé tesz arra is, hogy esetleges kritikát is elfogadjak. Sőt, másképp mondom, nincs is szükség kritikára, hisz legtöbbször tudjuk, hogy mik a gyengéink. Pontosan tisztában vagyok vele, hogy mi a gyengém. És amikor viszont szeretve vagyok, akkor erőt kapok arra, hogy a gyengéimet átlépjem. Rendben? Tehát sokszor csak rossz irányba megyünk azzal, hogy nem építünk, nem bátorítunk, és nem elmulasztjuk a pozitív kommunikációt. Oké. Egy gondolat, amit el szerettem volna mondani, még mielőtt a versekbe belemennénk. Ez a férj, és ez a feleség. Ugye a cél és a vágyunk az, hogy minél közelebb legyünk egymáshoz. Egy mély, intim megismerés, és ebben az intim megismerésben egy olyan közösség, ami tartalmazza a szeretetnek minden formáját. Tartalmazza a baráti szeretetet, tartalmazza a családi szeretetet, tartalmazza a testi, az érzéki szeretetet, de mindenképpen a feltétel nélküli szereteten alapul. Egy teljes, intim, bensőséges kapcsolat, ez az, amire vágyunk. Most el sem hiszitek, hogy milyen könnyű ebben sérülni. Tudnilik, arról van szó, hogy a házasság előtti életünkben olyan módon voltunk biztonságban, olyan módon voltunk elfogadottak, olyan módon voltunk elismertek, hogy mindenkit távol tartottunk magunktól, többé-kevésbé, és egy képet, egy személyiséget mutattunk a körülöttünk lévő embereknek magunkról. Ugye ez a módszerünk, hogy velem nem találkozol, csak a személyiségemmel. Megtanultam, hogy mit kell mutatni kívülre, ahhoz, hogy azt az emberek elfogadják. Ez a személyiség. És ezt mutattam mindenkinek. És a személyiségemre azt mondták, hogy szuper. Viszont a házasságban az a baj, hogy a nap 24 órájában együtt vagyunk, és hát ugye nem bírom állandóan tartani a személyiségemet. Kiderül, hogy ki vagyok valójában. Ez egyik. A másik pedig, hogy nem csak kiderül, hanem valójában arra vágyunk, hogy igazán közel kerüljünk egymáshoz. Hogy arra vágyunk, hogy a másik aként ismerjen, aki tényleg vagyok, és aként, aki vagyok, szeressen, tiszteljen, legyen a legjobb barátom, legyen a szenvedélyes szeretőm, legyen a legjobb feleség, a legjobb anya, és persze tőlem ezt Encsi nem várja, mert nagyon rossz feleség vagyok, de én lehetek a legjobb férj, a legjobb apa, és én is lehetek szenvedélyes szerető, és így tovább. De nem egy képet, nem egy színjátékot akarunk, hanem valóban egymást. Viszont a baj az, hogy amikor a személyiség védő ruháját elveszed, mert azt mondod, hogy oké, mi most akkor őszinték leszünk, és közel engedjük egymást magunkhoz, akkor egyszerűen védtelenné válsz, sebezhetővé. Na jó, de hát az én házastársam előtt lehetek sebezhető, hisz ő sose bántana meg engem. Sose tenne ilyet. Hisz azért a feleségem. Én azért vagyok a férjem, mert én sose tennék ilyet. Hányatoknak volt valaha ilyen reménye, hogy ez így fog megtörténni? Nem történhet meg így. Tudjátok, hogy miért nem? Mert ez a férj, ez egy nyomorult bűnös, annak született. És aként is fog meghalni. Úgy értem, a bűntelen tökéletesség nem létezik. Garantált, hogy élete végéig, amíg csak lélegzik, amíg csak mozog, addig bűnözni fog. Egy önző disznó. Ez itt a feleség, egy nyomorult bűnös, aki amíg csak él, önző lesz, érzelmes, és ha teheti, akkor vétkezni fog. Ha normális vagyok én, hogy közel engedem magamhoz. És igen, de a dolog úgy nem fog működni, ahogy mi reméltük. A házasság, azt gondolom, és minden közeli kapcsolat, a közeli barátságok, a munkahelyi kapcsolatok, ahol egy jó csapat dolgozik együtt, és ugye bízunk egymásban, számítunk egymásra, amit amúgy a világban sose tennénk meg, azért veszélyes, mert két bűnös ember kerül olyan helyzetbe, ahol igazán megbánthatja a másikat. És mi Encsivel beszélgettünk, és így azt bevallottuk egymásnak, hogy ember még úgy nem tudott megbántani minket, mint mi egymást. Ezt értitek? Soha senkit nem bántottam még meg annyira, mint Encsit. Soha senkivel nem voltam olyan kegyetlen, mint vele. Sajnál. Ezt értitek? Ez őrület. És szerintem ezt ő is elmondhatja, de ezt tőle kérdezzétek meg. De elképzelhető, hogy ő is azt tudja mondani, hogy ne ő se érti, de senkivel nem volt még olyan, mint velem. Miért? Miért? Hát ezt nem értem. Egymással kéne a legszelidebbnek és gyengédebbnek lennünk. És én azt gondolom, hogy az egyik oka az a hamis elvárások. Egyszerűen egy hamis képpel megyünk bele a kapcsolatba, hamis elvárásunk van. És az elvárásunk az, hogy a másik fog minket boldoggá tenni. A másik lesz az a személy, aki soha nem fog rosszul bánni velünk, sőt, nem hogy rosszul, ő lesz az, ugye a férfiak arra számítanak, hogy isteníteni fog minket a feleségünk, fel fog nézni ránk, állandóan majd bátorít minket hátulról, azt mondja, ó király, dicsőséges vagy, képes minden jóra, minden nagyszerűre, menj csak, amerre menni akarsz, és én követlek téged, jóban, rosszban, mindenben, támaszod leszek, és hűséges, szerető feleséget. Nem erre vágyunk mi férfiak? Őszintén. Nem ezt jelent, valami ilyesmit jelent? A barátod leszek, veled leszek, ha nehézségben vagy, megoszthatod velem, és én kitartok melletted. Nők arra számítanak, hogy azt fogjuk mondani, hogy ó, szerelme, nem, ó, gyönyörűséges menyasszonyom, érted, élem az életemet, gyere el egy romantikus vacsorára, nézd meg, megfőztem a vacsorát, itthon gyertyát gyújtottam, és te vagy az egyetlenem, csak veled foglalkozom. Úgy látom, Encsi veszi az adást. Reggel azzal a gondolattal kelek, hogy hogyan tudnám csodássá tenni a napodat, este azzal fekszem le, hogy a legnagyobb élményem, hogy mellettem vagy, és rólad vannak a romantikus álmaim. Nem valami ilyesmi. Ez talán túlzás? Túlzás, de ha így menne, nem lenne? Tehát bírnátok?
Na, rajta.
Nem? Tehát azért úgy menne, el tudnátok viselni. Ó hercegnőm, ó királynőm. Most ez túlzás, tudom, de ez ilyen normális, tehát emberi, tehát most ugye direkt egy kicsit cinikus voltam, de ehelyett mit csinál a férj? Ehelyett fogja magát, és dolgozni megy a nyomorult. A marhája, elmegy dolgozni. Aztán hazajön délután 4-kor, 5-kor, hullafáradt, és azt mondja, hogy szia, dög fáradt vagyok. Mi a vacsora? Jó, majd biztos mindjárt meghallgatja, hogy mi volt, mi történt velem. Biztos mindjárt megkérdezi, hogy hogy vagy, drágám, hogy telt a napod, de ehelyett bekapcsolta a tévét. Hozom a vacsorát, mire a férj, hát, egész jó. Kicsit sótlan. Hoznál egy kis sót, drágám? Azt mondta, drágám, ez már egy romantikus utalás. Aztán a vacsorát megette, és csend van. Nézi a tévét, sör van. És hol a romantik? Ugye, aztán még azt mondja, hogy haverokkal elmegy még sörözni egyet. És valahogy nincs az a romantikus kép, ahol... És nem tudom fordítva, hogy van, tehát hogy egy nő hogyan tud csalódást okozni a férfinak, mert ezt én még nem értem át. De értitek? Tehát rossz volt az elvárás. Arra számítottunk, hogy valami olyasmit kapunk meg a másiktól, ami nincs meg neki. Oké, tehát feltétel nélküli szeretetet vár az asszony, és feltétel nélküli tiszteletet vár a férj. És a helyzet az az, hogy az asszonynak nincs meg a képessége arra, hogy ezt megadja, és a helyzet az az, hogy a férjnek nincs meg a képessége arra, hogy ezt megadja. Úgyhogy mi történik? Romantikusan közelengedjük egymáshoz magunkat, és aztán megégetjük magunkat. Úristen, pont az ellenkezőjét kapom, sőt, rosszabbat kaptam, mint amit valaha életemben, és... és éljük a boldog családi életet. Igaz? És a helyzet az az, hogy ez így nem is működhet, ez kudarcra van ítélve. A házasság egy olyan intézmény, amely lehetetlen. Ezt értitek? A házasság egy olyan dolog, amit a ember sose talált volna ki. Nézzétek meg a világot. A világ most mit csinál? Azt a tanácsot adja a nőknek, hogy használjátok a férfiakat, mert a férfiak úgyis önző disznók, használd ki őket, amennyire tudod, és kész. Milyen tanácsot ad a férfiaknak? A nők úgyis mind önző disznók, használd ki őket, éljetek elkötelezettség nélküli kapcsolatban, ahol addig használod a másikat, ami kényelmes, és ahogy kényelmetlen, eldobod. Kész. Meg van oldva. Mert úgy sem működik, lehetetlen. És a helyzet az az, hogy igazuk van. tényleg nem működhet, ha csak ad egy, a képlet másképp néz ki, ad kettő, más a célja a házasságnak, mint amit mi reméltünk. És erről már sokat beszéltünk, röviden azért elmondom, a házasságnak nem az a célja, hogy téged boldoggá tegyen, hanem az, hogy belőled embert faragjon. Rendben? Ez egy ég és föld különbség. Ezt érted? A házasságnak nem az a célja, egy picit sem az a célja, nem erre lett kitalálva, hogy téged boldoggá tegyen, arra valami más lett kitalálva. És mindjárt mondom. A célja az, hogy te boldog emberként megtanulj szeretni. Ahol a szeretetnek semmi köze nincs ahhoz, hogy te kapsz valamit, és ezért jól érzed magad. A szeretetnek ahhoz van köze, hogy neked van valamid, és ezt adod feltétel nélkül. A házasság arra lett kitalálva, hogy kitapossa belőled a szuszt, hogy összetörjön, hogy az önző elképzeléseidet, az önző életedet ripityára törje, és aztán egy önzetlen, megtört, végre igazán szerető emberként jellemessé válj. Valakivé, aki az, ami körülményektől, még egy házasságtól is függetlenül. Oké, okay. És ahogy ezt elkezded megérteni, a házasság csak ettől egy tök jó helyé válik. Egy tök jó helyé válik. Mert nem lepődök meg rajta, hogy a másiktól nem kapom azt, amit én önzően vártam, hanem azt mondom, hogy hálás vagyok érte, hogy itt van, és hogy tanulhatok valamit, és hogy én azzá válhatok, aki csak lehetek. Én egy önző disznó vagyok, de mert házas vagyok, rá vagyok kényszerítve, hogy egy szerető férfivá váljak. Ezt értitek? Erre lett kitalálva. Úgyhogy ne légy csalódott, amikor lobog a hajad a problémákban. A problémáknak jönniük kell, és hogyha nincsenek, akkor csak várj egy picit. A második dolog, hogy a boldogság az egy... a boldogság csak kapcsolatban lehetséges. Nem arról beszélek, amiről akartam, nem baj. De ez jó. Nyomjam? Oké. A boldogság csak kapcsolatban lehetséges, de, és itt jön az alapfelépítés. Figyelj, az embernek nincs meg az, amire szüksége van. Feltétel nélküli szeretet, feltétel nélküli tisztelet, abszolút tekintély arra, hogy amit mond, az is legyen, ugye? Mert Attila azt mondja nekem, hogy ügyes vagy. Én meg azt mondom, hogy Attila elfogult, gőze nincs róla, azt se tudja, hogy ki vagyok. Tudod, a feleségem tisztel engem, azt mondja, hogy te nagyszerű vagy, és jól esik, de igazából tudom, hogy elfogult, és fogalma nincs róla, hogy igazából mire vagyok képes. Úgyhogy nincs nagy tekintélye a szavaknak, ugye, ilyen szinten. Van, jobb a leépítésnél, de nekem arra van szükségem, hogy igazán tudjam, hogy nagyszerű vagyok, igazán szeretve legyek, feltétel nélkül elismert. Ezt csak egy olyan lénytől tudom megkapni, akinek megvan erre a hatalma és a szándéka. Erre csak Isten képes. Ha az ember boldogsága azon múlik, hogy képes-e Istentől elfogadni a szeretetet, a tiszteletet. Az ember boldogsága az Istennel való egyenes kapcsolatán múlik. És Isten feltétel nélkül szeret, tisztel, azt mondja, hogy olyan vagy, mint én, a fiam vagy, a lányom vagy, magam mellé ültetlek. Amikor valaki nyúl feléd, akkor olyan, mintha hozzám nyúlna, az izmos srác, az Isten. Ő a te betakarásod, ő az, aki azt mondja, hogy bárki összeakasztja veled a bajuszt, velem akasztotta össze. Ő az, aki leültet maga mellé, és azt mondja, hogy öntsd ki a szívedet, én megértlek, elfogadlak, úgy, ahogy vagy, feltétel nélkül. Úgyhogy a házasság alapfeltétele az, hogy te közel legyél Istenhez, és te önmagadban csak Istennel egy teljes ember legyél, aki nem szenved szükséget. Ezt érted? Ez alapkérdés. Ha szükséggel mész bele a házasságba, azzal az elképzeléssel, hogy majd a másiktól megkapom azt, ami most sincs meg, az egy rituális öngyilkosság. Sok problémát szerzel magadnak, egyszerűen azért, mert a másik, mit gondolsz, miért jön a házasságba? Mert neki sincs meg az, ami neked sincs, és ő is azért jön, mert reméli, hogy majd te adod meg neki azt, ami neki sincs meg. És akkor van két ember, aki a másiktól várja azt, ami egyikőjüknek sincs meg, szerintetek mi lesz ebből? Két kullancs kutya nélkül. Így van. Két vérszívó, pióca, aki egymásból próbálja kiszívni azt, ami nincs meg benne, és aztán borzasztóan csalódott, és borzasztóan haragszik a másikra, hogy nem adta meg azt, amire vágyott. Két szégyenletesen önző ember, szégyenletes életben, nagy-nagy csalódottsággal és nagy-nagy boldogtalansággal. Vagy a másik lehetőség ugye a világi minta felszínesen. Rendben, megtartjuk ezt a távolságot, valamennyire rájövünk, hogy hol nem égetjük meg magunkat, és megpróbáljuk együtt élvezni az életet, amennyire lehet. De a megoldás az az, hogy mind a ketten jövünk közelebb Istenhez, és figyelitek, mi történik, ahogy közeledünk Istenhez? Közeledünk egymáshoz is. És gyakorlatilag így ebben a hármasban a dolog tökéletesen működik. Mert Istennel megvan az erőm arra, hogy feltétel nélkül szeresse Mencsit. A realitásról majd úgy később. De Isten szeret engem. És hogyha esetleg nem kapom meg Encsitől azt, amire vágytam, megkapom Istentől. Reggel úgy kelek föl, hogy elkérem tőle, és már megvan. Jövök a házasságunkba is, és tele vagyok, és nem üres. De nem önmagamban vagyok tele, hanem Istentől vagyok tele. És azt tudom mondani, hogy nem baj, ha nem kapok, sőt, adni szeretnék. A gondolataim így ebbe az irányba indulnak. És persze nem csinálom jól, de ebbe az irányba indulnak. Nem abba, hogy remélem ma megkapom azt, amit akartam, és ma már jobban bánnak velem. És tehát nem erre indul az agyam, hanem afelé, hogy van valami, amit adhatnék. És lehet, hogy persze, tehát a realitást kérdezzétek meg Encsitől, De jó napokon megvan ennek az esélye. És az élet élhető. De a dolog egy hármasban működik csak. Isten nélkül nincs meg az erőforrás, nincs meg a tartalma a kapcsolatnak, amivel működhet. Nincs meg a villámhárító. Ugye mondjuk azt, hogy én orba vágom Encsit, Encsinek egyetlen esélye van, hogy orba vág engem. Ha csak nincs ott Isten. Ha ott van Isten, akkor azt mondhatja, hogy a férjem orba vágott, elpanaszolja Istennek, Isten megvigasztalja, Encsi rendben van, és aztán Isten elbánik velem. És anélkül, hogy egy probléma egy ilyen spirálként felerősödne, ugye én orba vágom őt, ő orba vág engem, én még jobban orba vágom őt, aztán nem beszélünk egymással 3 napig, és 3 nap után is így szia Encsi, és tudod, így húzom az arcomat, hogy ne érjen el annyira. Miért? Mert ezt tapasztaltuk. De hogyha néhányszor azt tapasztalja Encsi, hogy mondjuk orba vág engem, és én nem vágom őt orba, hanem szeretem, és aztán elpanaszolom Istennek, Isten elbánik Encsivel, Encsi legközelebb nem vág orba, már nem is félünk egymástól annyira. Nem tudom, értitek-e? A dolog nem működik Isten nélkül. Jó ez így? Lehetetlen. És utána a rossz hír az az, hogy Istennel is úgy működik, hogy Istennek is a jellemfejlődésed a célja. Ő azt akarja, hogy ember legyen belőled. Szerető ember. 1 Korintus 13. Úgyhogy ha vannak gyengéid, akkor valószínűleg azt kapod vissza, amit teszel. Ha a szavaid bántóak, akkor valószínűleg a bántó szavaid gyümölcsével fogsz élni. Miért? Mert Isten azt akarja, hogy a szavaid egy idő után ne legyenek bántóak, és a tetteid ne legyenek önzőek. És mivel süket vagyok, és vak, és nem akarok hallani róla, én jó vagyok, ne beszélj nekem erről Isten, ezért Istennek nincs más lehetősége, mint megengedi, hogy a saját gyengéim utolérjenek engem következmények formájában. Mert akkor már nem tudom tagadni. Úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy miközben tökéletes kapcsolatban vagy Istennel, és nagyszerű házasságod van, jönni fognak a problémák, egyszerűen azért, mert Isten azt akarja, hogy kikupálódjunk. Ez a cél. És a jó hír az az, hogy ahogy egyre jobban kupálódunk, úgy egyre jobban viseljük a nehéz időket. Ugye, amikor, nem tudom, sportoltatok-e már? Persze. Ki az, aki futott már? Sokat. Én utálok futni, de én is futottam már. Amikor először mész el futni, akkor az első 3 kilométer is horrorisztikus, és szörnyű, és félsz tőle, hogy másnap reggel, emlékszem, egyszer volt egy idő, amikor eltökéltem, hogy minden hajnalban futni fogok. Egy hétig bírtam encsi. És emlékszem, második nap, amikor mentem ki, hideg volt reggel, és tudtam, hogy milyen szörnyű lesz a következő 15 perc. Tehát emlékeztem rá tegnapról, hogy borzasztó érzés. Tehát ahogy a lejtő végére érek ott, az már borzasztó. És miért csinálom én ezt? De aztán a negyedik, ötödik napon a lejtő végén még semmi rosszat nem éreztem. És mert hozzáedződtem, megerősödtem annyira, hogy azt a kihívást simán vettem. Úgyhogy ahogy így megedződsz Istenben, ugye egyre jellemesebb, egyre szeretőbb ember leszel, ha bár lehet, hogy a problémák nem fognak megszűnni, de nem fognak olyan terhet jelenteni. Az élet zökkenői, nehézségei egyszerű körülményekként, elviselhető körülményekként vesznek csak körül. Jó, oké. Igazából lejárt az időnk, úgyhogy nem tudom, ha valakinek mennie kell, ugye munkahely meg ilyenek azért még létezik, akkor el vagyunk bocsájtva. De talán egy verset még azért elolvasnék, hogyha van időtök. Azt mondja, a szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. 14, példabeszédek 14:30. A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. A szelíd szív élteti a testet, az indulat viszont rothasztja a csontokat. Rendben. Az ember uralkodásra lett teremtve, viszont az uralkodásának a területe az elsősorban a saját lelke, saját maga. És a világ próbálja azt elhitetni velünk, hogy egy csomó minden felett nincs hatalmunk. Az indulatom fölött nincs hatalmam, a hozzáállásom fölött nincs hatalmam. És add át magad a szívednek, ugye ezt mondja. Engedd, hogy a szíved vezessen. Ilyen vagyok, ez jön belőlem, most mit csináljak? Uralkodj rajta. De nem az elfojtás módszerével, hanem a felülírás, a felülbírálat módszerével. Ugye az van, hogy indulatos vagyok, de közben én, aki szabad ember vagyok, látom magam indulatosként, és azt mondom, hogy ez nem helyes. Az indulat rothasztja a csontokat. Én megyek tönkre bele. Ha én így élem az életemet, egyrészt pokollá teszem a körülöttem lévő emberek életét, de én tönkre megyek bele. Elrohad a belső részem, az, ami a gerincem lenne, ami tartaná az életemet, az megy bele tönkre. Az indulat rothasztja a csontokat. Ezt írja. Úgyhogy ítéletet mondok a saját indulatom fölött. Nem azt mondom, hogy te szemét, hogy lehetsz ilyen disznó, hogy indulat. Tehát nem kárhoztatom magam, szeretem magam. Csak azt mondom, hogy ez a viselkedés, ez az indulat, ez nem méltó hozzád, ez nem te vagy. Én nem így gondolkozom. Én egy türelmes, szelíd ember vagyok. És nem akarok ilyen lenni. És aztán nézek Istenre, és Istentől ugyanezt hallom. Ő azt mondja, hogy olyan vagy, mint én, és én szelíd vagyok. Én türelmes vagyok, én szerető vagyok. És egy ponton elkezdesz uralkodni az indulataidon. Megjegyzem, hogy az indulat az egy olyan jelenség, mint a gát. Van egy gát, és fúrsz rajta egy lukat. Mi történik? A gáton így spriccel ki a víz. Ezt még tudod uralni. Fogod magad, és belevers egy dugót. Ez a te döntésed. De aztán, ha hagyod spriccelni a vizet, ahogy jön ki a víz, ugye hozza magával a gát anyagát, és egyre nagyobb lesz a luk, egyre gyorsabban nyitja, és a végén átszakad a gát, és a fölött már nincs hatalmad. Ez igaz. Amikor már átszakadt a gát, és viszi el a falut, viszi el a családodat, viszi el a férjedet, a feleségedet, a gyerekedet, akkor már nem tudod megállítani. De amikor spriccel ki a víz, akkor ez egy indulat, ez valami, ami nem része az életemnek. Én nem így intézem a dolgaimat, én ezt nem engedem szabadjára. Hol a dugó? És már be is ütöttem. És aztán ez nem azt jelenti, hogy akkor csendben vagy, és semmit nem csinálsz, hanem megfontoltan, a szeretetben bánsz egy helyzettel. Ugye le akartam üvölteni a gyerek fejét, mert nem tudom, mit csinált, és a dugó benn van, és aztán átgondolom, hogy oké, ha szeretem a gyerekemet, mit csinálok vele most annak érdekében, hogy neki a legjobb legyen. És ugye nem feltétlenül a kényelmét szolgálom, hanem megint a jellem fejlődését, a hosszú távú érdekeit. És akkor lehet, hogy az van, hogy azt mondom, hogy hey, Dani, gyere ide egy picit. Csücs le ide mellém. Kérdezhetek valamit? Igen. Mi van a lábadon? Cipő. És hol vagy most? A nappaliban. És szoktunk a nappaliban cipővel mászkálni? Nem. Mi lenne szerinted egy jó megoldás? Hát, ha levenném a cipőmet? Igen. A jövőre nézve, mit tartanál helyesnek? Hát azt, hogyha nem jönnék be cipővel a nappaliba. Köszönöm szépen, örülök, hogy ezt megbeszéltük. Hatásos lehet? Hát működhet? Kurva kölyök, miért nem vetted le a cipőt? Bocsánat, hallottam ilyet is. És a gyerek azt tanulja, hogy ő egy tít kölyök, akit nem szeretnek, mert egy nyomorult, nem tudom, részletkérdés fontosabb, mint az ő személye. Igaz? Az indulat rothasztja a csontokat, viszont a szelíd szív élteti a testet. És itt van egy tévedés, ugye? A világ azt mondja, hogy ha magadba folytod az indulataidat, akkor abba belebetegszel. És ez igaz, az elfojtott indulat, ha indulat marad, akkor téged rombol le. De ha az indulat, tehát az indulat meg van állítva, akkor nincs, ami rothasztjon. Az meg van ítélve, az nem egy dolog, ami itt most él bennem, ugye csak belül fortyog, hanem ehelyett egy szelíd szív veszi át a helyet, és a szelídség az a következőt jelenti. A szelídségnek ahhoz van köze, hogy valaki más uralkodik rajtam, és én a saját erőmet alávetem ennek a másiknak. A lovakról szokták mondani, hogy szelíd. Egy nagy ló, el tudod képzelni, hogy erős, egy nagy erős harci ló, egy paripa, tele erővel, eltaposna bárkit, vágtatna, bármit meg tudna tenni, nyerítene, rúghatna. Tudod, a ló megrúg, és te repülsz 4-5 métert. De mit csinál? Szelíd. És jön a lovasa felül rá, és a ló azt csinálja, amit a lovasa, ahogy a lovasa vezeti. És ilyen kell, hogy legyek én is. Valaki, akinek nagy ereje van, de ezért, mert nagy ereje van, nem szükséges, hogy éljen vele, hanem rábízhatja az erejének az irányítását valaki másra, Istenre. És azt mondhatom, hogy Uram, én akkor fogok kiabálni, ha te indítasz rá. De ha tőled nem hallom, hogy kiabáljak, akkor nem kiabálok. És te veled én teljes vagyok. És azt mondja, hogy ez a magatartás, a szelídség mit csinál? Élteti a testet. És ezt te döntöd el, te választasz. És megjegyzem, hogy ennek a gyümölcsét eszed a családodban. Tudod, egyszer leüvöltöd valakinek a fejét, azt visszakapod. Mindegy, hogy lehet, hogy nem azonnal, lehet, hogy hosszú távon, később, de visszakapod. Visszakapod bizalmatlanság formájában, félelem formájában, esetleg üvöltözés formájában. Amit lehet a nagymarhának, azt nem lehet a kismarhának, de ezt a kismarha sokszor nem érti. Házastársak egymással, ugye? Én mondjuk azt, hogy én bosszankodom, és a bosszankodásom eredményeképpen kritizálok. És aztán csodálkozom, hogy esetleg a feleségem is bosszankodik, és ő is kritizál. Ugyanazt kapom vissza. Úgyhogy választunk és döntsünk helyesen. Köszönöm, mondjunk el egy imád. Drága Jézus, kérünk téged, áld meg ezeket a gondolatokat, és adj nekünk egy szelíd szívet, adj nekünk egy építő nyelvet, egy olyan szókincset, egy olyan hozzáállást, amellyel mindig bátorítunk, mindig építünk, mindig dicsérünk, mindig hálásak vagyunk, keressük azt, amit megköszönhetünk, és megköszönjük. És aztán, Uram, add, hogy hozzád húzódjunk közelebb, hogy téged válasszunk megoldásnak, hogy ne egymást vádoljuk dolgokért, amik hiányoznak, hanem egyszerűen hozzád menjünk, és tőled fogadjuk el, mert te vagy az egyetlen igaz forrás, és aztán igaz szeretettel szeressük egymást. Adjunk és ne követeljünk. Fogadjunk el, és legyünk hálásak. Ez az imánk, Uram, és hogyha esetleg van köztünk valaki, aki még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a személyes megváltóját, tudnod kell, hogy ezzel kezdődik minden. Ez az első lépés, egy egyszerű döntés. Azt mondod Istennek, hogy elfogadlak. Tudom, hogy bűnös vagyok, de tudom azt is, hogy te kifizetted a bűneimet. Elfogadom ezt az ajándékot. Elfogadlak, mint megváltómat. Ez az első lépés. Csak egyszerűen mondd neki. Mondd neki magadban. Elfogadlak, Jézus. Adj örök életet. És ebben a pillanatban ő beköltözik a szellemedbe, és onnantól vezet téged, erőt ad, bátorít, vigasztal egész életedben. Úgyhogy csak köszönjük. Köszönjük, Jézus, a te drága nevedben. Amen.